peace of mind, one nation under a groove.
This is a world premiere.
I done been through a whole lot. Trial, tribulation, but I know God. Satan wanna put me in a bow tie.
Pray that the holy water don't go dry, yeah, yeah. As I look around me, so many motherfuckers wanna down me. But the enemy gon' never drown me. In front of a dirty double mirror, they found me. And I love myself.
Köszöntelek titeket a Kulturális Extázis 65. adásában. Boldog új évet kívánok minden kedves és nem kedves hallgatónak. Hosszú ideig tartottam, amíg megszültem az új év első műsorát. Kicsit lusta voltam, kicsit halogattam, patópál uraztam, de végül azt gondolom, hogy ki tudtam alakítani a fejemben azt az intellektuális étlapot, amit majd nektek át fogok nyújtani, hasonlóan Kenneth teljes hangon. És mint mindig az új évben is támogassátok a rászorulókat, és kövessétek be Facebookon, Instagramon, az utcán, mindenhol a Kulturális Extázist és engem, vigyétek a hírét, mert igyekszem minél minőségibb tartalmat szolgáltatni nektek cserébe, és tényleg legyen ez egy ilyen kulturális ismeretterjesztő mindenkinek műsor, aminek szántam. Szóval 2023 nagy tervekkel indulunk, és az első adás az egyfajta ilyen nis terület olyan szempontból, hogy féltem ezeket a témákat kicsit behozni, már olyan szempontból, hogy tudjátok, egy tartalomgyártónak, egy tartalomfejlesztési igazgatónak mindig figyelni kell arra, hogy az üzenet és a téma az mennyire sok embert érint meg, vagy mennyire sok emberhez tud eljutni. És vannak olyan területei a különböző művészeti ágaknak, ami lehet, hogy nem annyira ismert, vagy lehet, hogy egy kicsit kevésbé szokványos módon közelíti meg a témát, de aztán különböző olvasói, vagy hát hallgatói visszajelzésekre reagálva végül is belevágok, mint Lenke néni az internetbe. És ebben az évben egy kicsivel, hogy mondjam, merészebb, kicsivel rétegebb témákat fogok elővenni, vagy hát azokat is elő fogom venni, mert persze lesznek a blockbuster témák is, mint mindig, mert a blockbuster témák között is vannak kiválóak, ez nem is kérdés. Egyébként némileg köze van a mai műsorunkhoz, annak a színházi élményemnek, amit egyébként megírtam az Instagram feedre. A Víg Színházban megy most a Bodó Viktor rendezésében a Kastély, ami a hamburgi Deutsches Spielhaus egy az egyben áthozott előadása, amit ő ugye ott rendezett, és a ifja Vinyánszky Attila a főszereplője, ugye ez Kafka Kastély című regényéből készült ez a színházi adaptáció. Mindenkinek ajánlom figyelmébe, aki szereti a... Hát, hogy is mondjam ezt az ilyen monokróm, kicsit bajós, kicsit abszurd, vagy nagyon abszurd, feje tetejére állított, izgalmas, merész, és ilyen, azt gondolom, hogy egyáltalán nem szokványos látványvilágú színházat, és nagyon ritkán sikerül elérni azt, hogy a színház úgy szippancson be, hogy tényleg elfelejtsem, hogy én ott egy ilyen zsőjében, vagy milyen, miben ülök, és azzal a képességével, amivel egyébként csak a színház rendelkezik, szerint, hogy stilizálni tud, a film az sose tud stilizálni, illetőleg az élő erővel, ami ott az, hogy ott abban a pillanatban dobban a szív, és a szegődik meg a lehellet. Szóval ez nagyon ritkán szippant úgy be engem, mint ennél a darabnál, szóval mindenképpen ajánlom nektek, hogy menjetek el és nézzétek meg, és különösen érdekes az, hogy a nagy színpadoknak általában nehéz dolguk van, ott nehéz belakni azt a teret, és nehéz ott egy ilyen drámai feszültséget teremteni, sűríteni, ugye? Mindig a kis színpadok, a kamara darabok szerintem az erősebbek, vagy könnyebb ott erősebb darabot rendezni, de itt a nagyszerű Schneider Zita díszlettervezőnek a munkája, ez az elképesztően ilyen furcsa neogót vas szerkezet, vagy nem is tudom ilyen, hát neogót színvilágú, vagy hatású, de abban meg ilyen steampunk vas szerkezet, vagy acél libikóka, amin mászkálnak a színészek, és ez egyszerre a kastély stilizált sziluettjét jelenti, de egyszerre egy labirintus is, és közben forog a színpad, tehát fantasztikusan izgalmas játék megy a díszletben és a díszlettel a nézők és a színészek között, szóval nagyon jó. Na, ajánlom figyelmetekbe, nézzétek meg, és egyébként olyan szempontból meg aktuális, hogy a mai témánk hasonló, tehát a mai főhősünk hasonló kafkai élményen ment át a saját harcaiban, ugyanis Galántai Györgyről és az ő általa elindított kápolnatállatokról lesz szó, illetve egy meglepetés bónusz anyagról, ami szintén az illegális, vagy hát a államszocializmus által illegálisnak minősített művészeti tárlatokat dolgozza fel, illetőleg hát egy ilyen külföldi példával fogunk foglalkozni. Jön a főcím, és utána mindent megtudtok.
Ez itt a Kulturális Extázis. Szórakoztató elmélkedések a kultúráról. Radar alatt repülő csodák, ismerős egyenletek, régóta vágyott klasszikusok. Aki a foglalkozást vezeti, Mosolygó Miklós.
Köszöntelek titeket újra, ez itt a Kulturális Extázis, és ott tartottunk, hogy Galántai György képzőművész a 60-as években megtalálta azt a helyszínt, ami aztán később 70-től 73-ig a híres kápolna tálatokhoz vezetett. Galántai egy frissen végzett fiatal festőművész volt 1966 nyarán, amikor rátalált a balatonboglári kápolna dombon egy elhagyatott kápolnára, egy korábbi boglári ilyen, hát mondhatjuk, hogy ilyen helyi patricius családnak volt a családi kriptája, amire ugye aztán egy kápolnát építettek, de ez akkor a szocializmus már érett korszakában senkinek nem kellett, és ez megihlette a fantáziáját, hogy itt valami kulturális eseményt, valami galériát, valami happeninget lehetne szervezni. Van egy remek interjú vele a YouTube-on, amiben 97-ben készült, és amikor elmeséli, hogy milyen volt, amikor először rátalált erre a helyre. Elmondása szerint ez egy darabka Európa volt tényleg, tehát egyébként tényleg fantasztikus onnan a kilátás, ugye az egyébként teljesen sík déli parton, itt Bogláron van egy-két ilyen domb, ami nagyon különlegessé tesz, ugyanis csodálatosan rá lehet ezekről a domokról látni mind a Balatonra, mind pedig ugye a szemben lévő Tanúhegyekre, ugye a Badacsonyi vulkáni platóra, és a további csodálatos horizontra. És egyszerre volt is ennek az elmondása szerint egy ilyen mediterrán hangulata, dúsbúja növényzet, ilyen olajfák lógtak, és ugye hát a fantasztikus kilátás. És hát tovább gondolta ezt az inspiráló helyszínt, és felvette a kapcsolatot a Czövek Jenő nevű helyi plébánossal, aki üdvözölte azt az ötletet, hogy hát itt a kápolnát művészeti célra hasznosítsák. Aztán elindult az a bürokratikus folyamat, amire már utaltam, hogy egy kafkai élmény minden értelemben. A Veszprém megyei egyház megyei hatóság is belement, hogy akkor Galántai György 15 évre bérleti szerződést kössön ennek a épületnek a használatára. Így aztán mindenféle felújítási munka vette kezdetét, hát ugye 66-ot írunk, és csak 1970-ben indul el ez az esemény sorozat, be kellett vezetni a villanyt, valamifajta fűtési megoldást is kellett találni, mert hát mégiscsak ugye nyilván ezt a nyári időszakban használták volna, az volt a cél, de valamilyen formában lakhatóvá kellett tennie Galántainak, mert hát aztán később már nagyon sok művész és látogató vagy a kápolnában, vagy pedig a kápolna körül vendégeskedett. És elindultak 1970-ben ezek a fantasztikus rendezvények, ahol mindenfajta, minden ága a nem hivatalos nyilvánosságnak, tehát az akkori szocialista kultúrpolitika által az undergroundba száműzött művészek mind felbukkantak ott, különböző művészeti ágokban megmutatva a gondolataikat és a produkcióikat. Itt voltak színházi előadások, hangköltészet, performance művészet, képzőművészeti kiállítások, és gyakorlatilag a teljes neo-avantgárd generáció színejava az képviseltette magát, és valahol ez a kápolna tárlat sorozat volt a power boostja a magyar konceptuális művészetnek is. Mondok néhány neves művészt, aki akkor felbukkant, és aztán később többen világhírűek is lettek, mint például a híres lakásszínházas Halász Péter, vagy a most egyébként azt hiszem legtöbbet érő idézőjelben, tehát a képei a legtöbbet érnek élő magyar képzőművész, Maurer Dóra, vagy ugye Bak Imre, szintén festőművész, és nemrég hunyt el szegény, a Szent Jóbi Tamás, költő, képzőművész, Bódi Gábor, filmrendező, és még sokan mások, ahogy ezt szokták mondani. De ugye nem lehetne egy ilyen rendezvény, hogy mondjam, meg magában, mert ugye a szocializmusban ez a folyamatos paranoia a hatalomnak arra vonatkozóan, hogy valami olyan szerveződés, valami olyan civil kezdeményezés születik, amit ő nem tud kontroll alatt tartani, amiről neki nincs értesülése, ahol neki nincsenek elhelyezett besugói, ezektől irtóztak az elvtársak, és megindult a különböző kérdezősködés, mert egyébként a balatonbográli lakosok azok nagyon pozitívan fogadták a galántai innovatív ötleteit, de aztán egy lejárató cikk jelent meg 1971 nyarán a Somogyi Néplapban, Horányi Barna nevű kritikus kelt ki a rendezvény ellen, miszerint, hogy ennek a csapatnak és ugye Galántainak nincsen engedélye, hogy képzőművészeti tárlatot rendezzen, mert ugye ezt korábban le kell ugye a művészeti lektorátussal zsűriztetni, és utána ugye erre kell kérni egy hivatalos, nem is tudom, azt hiszem a helyi tanácstól, ugye az önkormányzatokat hívták akkoriban tanácsnak, egy engedélyeztetési eljáráson kell átesni, és akkor, hogyha megkapják az engedélyt, akkor ugye tudnak dolgozni. Na most elindult ez a kafkai rémálom, amiben különböző hatóságokkal levelezett a szegény Galántai, akinek egyébként jobb dolga is lett volna, mint sem, hogy ezzel töltse az idejét. Hát ugye saját pénzen, rengeteg dolgot saját pénzen csinált meg, ugye a felújítási munkálatok nagy részét, azt ugye a kápolna körül azt ő végezte, tehát hogy neki ebből anyagi haszna semmi nem származott. Nyilván ugye a szocializmusban nem is ez volt a probléma, hanem az, hogy ugye az állam hatáskörén kívüli szabad kezdeményezés született, és hát feltűntek nem véletlenül azok a gyanús elemek, azok a művészek, akiket a hivatalos kultúrpolitika nem ölelt a keblére. És olyannyira, hogy Galántai már aztán a 70-73-as korszakban már 2000 különböző címre küldött ki négy nyelven megírt művészeti leporellót, amivel a rendezvényt népszerűsítette, és tényleg mindenhonnan jöttek mind a művészek, mind pedig a közönség, és még egy csekszelvényt is mellékelt a levélhez, amivel mindenki hát ízlése és pénztárcája szerint támogathatta a rendezvényt. Ez gyakorlatilag a korabeli Patreonnak felelt meg. És egyébként, ha már itt tartunk, azt meg kell említeni, hogy ha már levél, akkor Galántai György a Mail Art nevű, talán kevéssé ismert művészeti ágazatnak volt egy kiemelt művelője. Ez a Mail Art, ez azt jelentette, vagy azt jelenti még most is, hogy egy levelező, egy borítékba beleférő bármilyen műalkotás, tehát grafika, rajz, felvett ugye filmtekercs, fénykép, bármi, amit ezen keresztül elküldünk, ez ugye mail artnak minősül. Ez az internet kora előtt egyfajta ilyen surranópálya volt, egyfajta ilyen lehetőség arra, hogy a művészek a világon bárhonnan is származzanak, tudjanak egymással kapcsolatot tartani, és ez a művészeti forma még a vasfüggönyön át is sikeresen átjutott, és gyakorlatilag globális hálózatot és ilyen alkotói párbeszédet tudott létrehozni. Olyannyira, hogy aztán a 80-as években megszületett az Enconu nevű művészeti csoport, aminek francia neve abból származik, hogy a posta hivatalos nyelve a francia, és az Enconu az azt jelenti, hogy a címzet ismeretlen, és egy nagyon trükkös, vagy úgy mondjam, hogy nagyon szellemes és ravasz megoldást alkalmazott a magyar Enconu csoport, akiket nyilvánvalóan megfigyeltek egyenként az állambiztonság tagjai, és mivel tudták, hogy a leveléket felbontják, és nem akarták, hogy ezeket az egyébként művészeti témájú, tehát a művészek egymás közötti levelezéseket, vagy levelezésekbe beletekintsenek az elvtársak, ezért azt a trükköt találták ki, hogy a feladó helyére valójában a címzett nevét írták be, ugyanis így mondjuk akár külföldre is csak Bécsig kellett maximum kifizetni a posta díját, és a posta ingyenesen szállítja vissza a levelet, abban az esetben, hogyha a címet nem találta meg a postás. És a címzett ismeretlen, ugye onnan a név, hogy direkt nem létező címeket adtak meg a levelező lapra, illetve a borítékra. Bocsánat, igen, és visszakerül ugye ilyenkor, ha a postás nem találja, visszakerül a feladónak, aki már egyébként valódi szándékolt címzett volt. És szóval ezzel a kis ravasz csellel sikerült túljárni a hatalom eszén, és az Enconu csoport is Galántait tartja a szellemi mentorának és egyfajta inspirációs forrásának. Hát, de hát természetesen Galántait is szoros megfigyelés alatt tartották, és festő-fedő néven írtak róla tele mindenfajta állambiztonsági jelentéseket, és aztán már lépten nyomon gáncsolták mindenfajta művészeti megnyilvánulását, illetve hát az állam gyakorlatilag rátelepedett erre a rendezvényre, aztán átvették a kápolna üzemeltetését, állami pénzen felújították, és az oda látogatókat, illetőleg az ott kiállítóknak egy részét beszorították, vagy beterelték a Fiatal Művészek Klubjába, ahol aztán közvetlenebb megfigyelés alatt tarthatták őket. Még az történt, hogy 79-ben a Budapesti Kassák Klubban tudott tartani Galántai egy diavetítést a 70 és 73 közötti tálatok képanyagáról, de gyakorlatilag ezzel ez be is fejeződött, és aztán később az Artpool központot megalapítva tudta ennek a szellemiségét, ennek a rendezvénynek a gondolatát továbbvinni. Ez egyébként ma is működik. Tökéletes példa a Balatonboglai kápolna tálatok arra, hogy milyen sunyi, alattomos és ilyen bürokratikus eszközökkel tudta az államszocialista hatalom megfojtani azokat a művészeti, intellektuális és szabadságtörekvéseket, amik egyébként ott buzogtak a társadalomban, csak egyszerűen nem tudtak a felszínre törni, vagy hogyha a felszínre törtek, akkor azonnal elfojtották őket. És akkor jön a bónusz téma, ami hát egyfajta meglepetés, legalábbis így a felvezetésben nem árultam el, hogy miről lenne szó. Hát ugye Magyarországon így zajlott egy ilyen betiltott vagy illegálisnak minősített kulturális tárlat. Hát ahogy szokták mondani, Oroszországban, úgyis az akkori Szovjetunióban felnagyítottak a dolgok. Ugyanis egy nagyon hasonló esemény történt 1974. szeptember 15-én, ami aztán később a nagyon catchy és ilyen brutális hangzású bulldozer kiállításként vonult be a 20. századi képzőművészeti történetbe, ugyanis Moszkva mellett a Belojovo városi erdőben egy Bicevszki parkban, ami akkoriban egy nagy ilyen plac volt igazából, Moszkvaban is, meg ott a környékén is nagyon sok hatalmas park van, és gyakorlatilag erdőségek, így összefüggően. Szóval ide szerveztek az akkori avantgárd művészek, akiket ugye a szocialista realizmusnak a fő sodratú, nem is tudom, ítészei nem gondolták azt, hogy ők beleillenének a fényes szocialista jövőbe. Ezek a moszkvai, illetőleg leningrádi művészek kitalálták azt, hogy itt akkor ki fognak állítani, és amint felállították a képeiket, ez egy szabadtéri rendezvény volt, 2 óra sem telt bele, és megjelentek kertészeknek álcázott civil ruhás rendőrök, akik aztán mintegy önhatalmulag és mintegy önbuzgóságból elkezdték szétrombolni a képeket, és gyakorlatilag a kukába dobni, majd megjelentek vízágyúval a rendőrök, és buldózerekkel szétbarmolták az egész rendezvényt. Egészen döbbenetes volt a kép, és egyébként a Calvert Journal amerikai magazinnak a fotóriportere is jelen volt, így értesülhetett a nyugati és a világ közönsége, vagy egy nyilvánossága arról, hogy milyen szó szerint brutális eszközökkel nyomják el a Szovjetunióban a másként gondolkodókat. Oscar Rabin az egész eseménynek a rendezője, róla készült egy nagyon izgalmas, nagyon ilyen ikonikus, ahogy szokták mondani, fotó, hogy éppen a buldózernek a kanaláról lóg lefele, miközben fenyegeti a rendőr kapitány, a rendőrök vezetője, hogy agyon kellene lőni, csak még a golyó is kár lenne belé. Kár lenne rápazarolni. Szóval ebből a nézőpontból, ezzel az attitűddel közelítette meg a szovjet hatalom a másként gondolkodó avantgárd művészeket, de akkora felháborodást keltett ez a brutális fellépés, hogy aztán 2 hét múlva a szintén Moszkva külvárosában lévő Izmajlovszki erdőben egy ugyanilyen rendezvényt, egy ilyen szabadtéri kiállítást szerveztek ugyanezekkel a művészekkel, csak hát ugye sokan mondták, akik erre ellátogattak, hogy ez jóval gyengébb színvonalú tárlat volt, mert hát a korábbi elsőkörös, legerősebb műveket, azokat fizikailag megsemmisítették a hatalom emberei. És ez a történet azt gondolom, hogy remekül mutatja azt, amit egyébként most is láthatunk a orosz kormánypolitika kapcsán, hogy a saját lakosaival szemben is milyen brutális és ilyen erőszak eszközeivel lépett fel a hatalom, ha tőle eltérő véleményt látott kibontakozni. De mindenképpen azt kell, hogy mondjuk, hogy ezek az emberek hősök voltak, mert úgy is nevezték,
azt a már a második ilyen kiállítást, ahol már a hatalom engedélyezett, csak azért, hogy a jobb színben tüntesse fel magát, hogy a szabadság délutánja, vagy valami ilyesmi, hogy egy napja, tehát, hogy ők arra néhány órára szabadnak érezhették magukat. Hát bizony. Szóval ezek mindenképpen mind történelmi, mind pedig művészettörténeti értékű események, mert valahol egy polgári kurázs, így nem is valahol, ez a polgári kurázs és kiállás a szabadság és a művészi autonómia mellett. Nagyon szeretem ezt a történetet, és gondoltam, hogy megosztom veletek, mert ugye a kulturális extázisnak fontos része a képzőművészet, a profilunk egyik meghatározója, szóval remélem, hogy örömmel fogadtátok. Ennyi volt a mai műsor, jövő héten is lesz műsor, most már visszaállunk a rendes kerékvágásban, én remélem, hogy ha nem is minden pénteken, de sűrűn tudok jelentkezni jobbnál jobb műsorokkal, én nagyon készülök rá, és számítok a további figyelmetekre is. Vigyázzatok magatokra. Ciao, sziasztok!